Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, azokat is, akik itt vannak, és akik a internet előtt figyelik az Isten tiszteletünket. A mai alkalommal a sorozatunk utolsó részére kerül sor, és az elmúlt alkalommal félbehagyott részt szeretném befejezni. Alapigéül most nyissuk ki Bibliánkat, és Ézsaiás prófétától szeretnék néhány igét felolvasni. Ézsaiás próféta könyvének negyedik részéből az első öt verset, ez az újfordítású Bibliában a másodiktól a hatodik versig terjedő rész lesz. Így hangzik Isten igéje. Azon a napon az Úr sarjadéka ékes és dicsőséges lesz, és a föld gyümölcse pompás és díszes lesz Izrael maradékának. Aki Sionban megmarad és Jeruzsálemben életben marad, azt szentnek hívják, mindazokat, akik a jeruzsálemiek közül az élők közé vannak feljegyezve. Ha lemossa az Úr Sion leányainak undokságát és tisztára mossa Jeruzsálem vérét az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, akkor az Úr Sion hegyének minden helye és gyülekezete fölé nappal felhőt és ködöt, éjjel pedig fényesen lángoló tüzet teremt, és mindezek fölött pedig dicsősége lesz az oltalom. Sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, oltalom és rejtek, szélvész és eső elől. Az elmúlt alkalommal a Jelenések könyvének a 20. részéből olvastam fel a jól ismert igeszakaszt az ezeréves királyságról, amely Jézus Krisztusnak a földi uralmának a bevezetését tartalmazza, és ott beszéltem arról a 75 napos átmeneti időszakról, amely az utolsó ítéletet meg fogja majd, az ítéletek sorát meg fogja majd előzni az ezer éves királyság előtt ebben a 75 napban, és ott az első alkalommal beszéltem arról, hogy milyen áldásban és kiváltságban lesznek a népek és a nemzetek ebben az ezer éves királyságban, illetve hogy milyen változások lesznek a természetben, és hogy milyen éghajlati különbözőségek lesznek a 7 éves időszakhoz képest, illetve a korábbi időszakhoz képest, és hogy a messiás hogyan fogja majd létrehozni az ő uralmát és az ő királyságát, és ott fejeztük be, hogy a mai alkalommal megnézzük az Izraelnek adott kiváltságoknak a sorozatát, és ez azért fontos megvizsgálni, mert ahogy mondtam, ebben az időszakban lesznek olyanok ebben az 1000 éves földi királyságban, akik úgy kerülnek be ebbe a földi királyságba, hogy soha többé nem halnak meg, nem látnak halált, ők lesznek az új szövetségi szentek, akik vissza fognak jönni Jézus Krisztussal majd, és együtt fognak uralkodni a földön. Ide fognak tartozni az 1000 éves királyság kezdetén feltámadt nyomorúságnak a mártírjai, akik Krisztusért meghaltak az antikrisztusi időben, és nem vállaltak közösséget az antikrisztusi rendszerrel, és ide fognak tartozni azok az ószövetségi szentek, azok az ószövetségi feltámadottak, akik szintén az 1000 éves királyság kezdetén támadnak fel. Hát ezek soha többet nem fognak meghalni, ezek végig fogják vinni az egész 1000 éves uralmat, és majd be fognak lépni az új ég és az új földbe. Viszont azt is lehet látni, hogy akkor élő népek, akik a kecskék és a juhok ítéletén keresztül bebocsátást nyernek az 1000 éves királyságba, illetve Izraelnek a maradéka, amiről itt is olvashattunk, azok pedig majd egy bizonyos idő múlva meg fognak halni, nem fognak ezer esztendőig élni, sem örökké ebben az időszakban, és majd az ő ítéletükkor, az ő ítéletük majd a nagyfehér királyi szék előtt lesz. És itt is, ha megnézzük az igét, az első igeversben azt olvashatjuk, ez szintén nagyon fontos kijelentés és nagyon fontos messiási profécia, hogy azon a napon az Úr sarjadéka ékes és dicsőséges lesz. Itt a sarjadék kifejezés egy jól ismert szó a Héber Bibliában, ez a Kárdi fordítás csemetének is fordítja. Ez a messiásnak az egyik címe, Zakariás prófétánál is olvashatunk erről, Isájnak a törzsökéről, arról a szeméről, aki majd Dávid trónján fog ülni, Dávid király székébe fog uralkodni ebben az ezer éves időszakban, és ez valóban ékes és dicsőséges lesz. Ezt nem lehet szellemi módon értelmezni, nem lehet allegórikusan értelmezni, mint hogy sokan próbálják azt a körülbelül 200-250 ószövetségi proféciát, ami erről az ezer éves királyságról szól, és János apostol elég szűkszabúan, csak néhány mondatban összefoglalta, nem ismételte meg azt a rengeteg proféciát, ami erről az időszakról szól, csak az időkeretét határozta meg, amiben az Ószövetségben nem volt kijelentés, Viszont a rabbinikus tanítások és a rabbinikus írás értelmezés során nagyon sokan tanították korábban már, hogy ez ezer éves időszak fog jönni. És itt is láthatjuk, ahogy mondtam, Izraellel fogjuk kezdeni, hogy aki Sionban megmarad, Jeruzsálemben életben marad, a szentnek hívják mindazokat, akik a jeruzsálemiek közül az élők közé vannak feljegyezve. Szintén érdekes dolog, Malakiásnál is olvashatunk erről, hogy Istennek a tisztelőit, akik az Izrael népéhez tartoznak, azokat a mennyben mindig listázzák. Azok mindig fel vannak jegyezve, és azok meg fogják majd tapasztalni azokat az áldásokat, és ha emlékeztek rá, beszéltem arról, hogy Izraelnek három csoportja lesz az utolsó időkben, a 7 éves időszakban. Az egyik csoportja menekültként lesz Bokrában, Edom térségén, ahová végül a Messiás megmenti őket. Lesz egy csoportjuk Jeruzsálemben és Izraelben, akik a armageddoni gyülekezésnél át fogják élni a városnak az ostromát és részleges elfoglalását, és lesznek olyan zsidók, akik a föld különböző pontjain is élnek majd ebben az időben. Ezek lesznek azok, akiket majd az angyalok az idők legvégén a föld négy széléről, hogy Máté evangéliumában olvashatjuk, a választottakat Isten angyalai fogják összegyűjteni, és haddig nem akartak menni, akkor most légi úton fognak majd Jeruzsálembe kerülni, hogy megítéltessenek, ahogy itt is olvashatjuk, hogy Isten meg fogja ítélni előtte az ő népét. Itt konkrétan olvashatunk arról, hogy az ítélet lelkével és a megégetés lelkével, erről is beszéltem, hogy a Messiás ezt a ítéletet átfogja a 12 apostolnak, a 12 apostol fogja majd Izraelnek a népét ítélni, és mielőtt a 12 törzsel kapcsolatban láthatjuk azt, hogy általában Lévit nem sorolták a 12 törzs közé, elsősorban azért, mert neki a többi törzs között volt öröksége. Külön profécia van arról, hogy maga a Messiás fogja majd Lévi fiait megtisztítani, hogy alkalmasak legyenek a Ezékieli templomban lévő szolgálatra, erről kicsikét nem soká fogok majd beszélni. Tehát Izrael így fog majd belépni az ezer éves királyságba, és veszi majd át a vezető szerepet a népek sorában, és ahogy mondtam, ez az időszak elsősorban Izraelről, az Izraelnek adott áldásokról beszél. Ez az az időszak, amelyet a mi atyánkban is imádkozunk, hogy jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod, és Dávid trónjának a végleges beteljesedését is ehhez az időszakhoz lehet kötni, és fogjuk majd kötni, és miután mindezek megtörténnek, akkor fogja majd Isten ezt a hatalmas védelmet és áldást kibocsátani Izraelre, miután megtértek, Isten a szennyüket, a mocskukat letörölte. Itt az undokság szót elég finoman fordítják a magyar biblia fordítások. Ez szó szerint hányadékot és ürüléket jelent. Tehát Isten így tekint a bűnre, nem elmismásolja, nem elkendőzi, nem ilyen szép liberális szavakba bugyolálja, hogy esetleg egy kis eltévejedés. Nem itt konkrétan undorító, mocskos bűnökről van szó. Itt konkrétan elsősorban a bálványimádásra kell utalni, ami a 7 éves időszakban elég komoly problémát okozott. Nézzük akkor, hogy Izraellel kapcsolatban milyen kijelentéseket találunk. Eléggé meg kellett szortíroznom az ige szakaszokat, mert rengeteg profécia szól erről. Izrael kormányzása és felosztása a Messiás uralmat elég érdekes lesz, talán kicsikét furcsa is lesz számotokra. Egyik nagyon érdekes dolog, hogy az uralkodó az Dávid király lesz. Hát hogy lehet Dávid uralkodó, amikor a Messiás fog uralkodni a földön? Ez igaz, de az elmúlt alkalommal beszéltem arról, hogy a Messiás megosztja az ő uralmát a földön, az egyházzal, a feltámadt és megdicsőült szentekkel és Izraelből néhány személlyel. Az országnak a kormányzója az Zorobábel lesz, mindjárt nézzünk majd igéket is ezzel kapcsolatban. Lesznek bírák és tanácsosok. És ami nagyon fontos és lényeges különbség, hogy a prófétai szolgálat megszűnik a Messiás személyes jelenléte miatt, és ahogy mondtam, az ezer éves királyságban minden egyes ószövetségi profécia be fog teljesedni, tehát nem lehet már semmit sem hozzátenni a kinyilatkoztatott dolgokhoz. És azt is érdemes megfigyelni, hogy gyakorlatilag az ezer éves királyságban egy olyan királyi uralmi rendszer lesz, ami, ahogy mondtam, eléggé érdekes, de a mennyben is ezt láthatjuk, hogy Isten bizonyos hatalmi köröket például a mennyben is megoszt angyalokkal és különböző kerubokkal szolgáló lelkekkel, szellemekkel. Ugyanígy az ezer éves királyságban is Isten megosztja az ő hatalmát Jézus Krisztus által, és akik arra méltónak és érdemesnek bizonyulnak, azokra Isten sokat fog majd bízni. Dávid király kapcsolatban legalább 8-10 profécia van. Onnan lehet megkülönböztetni, hogy mikor vonatkozik a kijelentés Dávidra és mikor vonatkozik magára a Messiásra, hogy amikor a Messiásról van szó, akkor mindig úgy mondja a Biblia, hogy Dávid utóda, Dávid sarja, Dávid leszármazottja, Dávidból származó. Amikor viszont konkrétan Dávidról van szó, akkor nem lehet nagyon félreérteni. Például Jeremiás 38:9-ben ezt olvashatjuk, és azon a napon ezt mondja a seregek ura, letöröm majd igáját a nyakáról, és leszaggatom köteleit, és nem szolgálnak többé idegeneknek, hanem az Úrnak, az ő Istenüknek szolgálnak, és Dávidnak, a királyuknak, akit föltámasztok nekik. Tehát Isten Dávidot fel fogja támasztani. Miért érdekes ez? Ha most belegondoltok, a legnagyobb vita Jeruzsálemben mi körül van? A templomhegy körül. A Biblia szerint a pogányok tapodják, a világi sajtó szerint Izrael tapodja Jeruzsálemnek a földjét, erről már korábban beszéltem, de a legnagyobb érdekesség itt micsoda, hogy a templomhegyet kivette meg annak idején? Dávid király, vagyis az örökös, visszatér az örökségért, innentől kezdve minden vita el fog majd némulni, hogy tulajdonképpen ki is fogja ezt a területet birtokolni. Hósás proféta is beszél erről, hogy majd keresni fogják Dávidot, az ő királyukat. Tehát több profécia is van, de a királyi székbe, a első vezető Izraelben maga Dávid király lesz majd. Az Ézsaiás 1:26-ban olvashatjuk, olyan bírákat adok neked, mint régen, és olyan tanácsosokat, mint kezdetben. Akkor majd igaz városnak, hű városnak neveznek, tehát akkor fognak ezek a bírák és a tanácsosok majd felbukkanni, amikor a város igazságban és hűségben fog járni. Ez pedig csak az 1000 éves királyság Jeruzsálemére igaz. Semmilyen más időszakban nem lehetett így nevezni a várost. Tehát ahogy abban az időben voltak bírák, akik megszabadították Izraelt, és a törzsekben különböző döntéseket hoztak, itt is majd bizonyos törzsek meg lesznek, ahogy Magyarországon is vannak a különböző ügyészségek, bíróságok, meg különböző szintjei az ítélkezésnek, ugyanígy meg lesz ez majd Izraelbe is. És Zorobábellel kapcsolatban olvashatjuk az Aggeus 2:23-ban, azon a napon ezt mondja a seregek ura, fölveszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, az én szolgám, így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Ezt mondja a seregek ura. Azon a napon kifejezés, erről már többször beszéltem, ez mindig az utolsó időkre vonatkozó kifejezés. Ez Zerubábel életében soha nem következett be, hogy azt a pozícióját betöltse Izraelnek a vezetésében, mint például Dávid király, vagy amire ő elhívást kapott, és tudjuk-e, hogy mi ennek az oka? Hát az az oka, hogy Zorobábel az Jekóniásnak a leszármazottja volt, és Jekóniás királyról profécia van, ő benne van Dávid nemzet, vagy Jézus nemzetség táblázatában is. Jekóniásról külön profécia szólt, hogy az ő utódai közül senki sem ülhet a Dávid trónjára, ezért volt szükség Jézusnak a szűztől való születésre, mert ha férfi mag is belekeveredik a dologba, akkor jog szerint nem vett igényt a Dávid trónján. Így Zorobábelnek ki kellett várni, míg a messiás eljön. Jézus betölti a proféciákat, és amikor majd fel fog támadni az 1000 éves királyság kezdetén, akkor Isten majd pecsétgyűrőként fog rá tekinteni, és Dávid mellett kormányzási pozíciót fog majd betölteni Izraelnek az életében. Ez tehát, hogy nagyjából nagy vonalakban Izraelnek a felső vezetése az 1000 éves királyságban a messiás uralma alatt. Arról nagy vita van, ha Ezékiel profécia könyvét, Ezékiel proféciáit megnézzük, a 40-től 48-ig szakaszig terjedő részt, kicsikét fogok már erről beszélni, hogy van egy szó egy hercegről, aki komoly pozíciót fog betölteni. Itt hatalmas vita van, hogy itt a messiásról van-e szó, vagy Dávidról. Dávid felé azért hajlik inkább az én értelmezésem, mert a személyes dolgaiért is vannak áldozatok bemutatva, és nem hiszem, hogy Jézusnak magáért valaha is áldozatot kellene bemutatni. Ezt a kérdést nyitva hagyom, ezt otthon bátorítalak benneteket, hogy tanulmányozzátok. Jó, tehát ez Izrael, és ez azért is fontos, mert az izraeli események, és Izrael, mivel áldásul lesz a földnek közepette a bibliai proféciák szerint, ezért Izraelnek minden tevékenysége is áldásos dolgai hatással lesznek a nemzetekre, és mindazokra, akik kapcsolatba kerülnek Izraellel. A Ezékiel proféta könyvének 48. fejezete, de a 47. fejezetnek a második felétől már olvashatjuk, hogy az ország újbóli felosztásra kerül a törzsek között. A Jelenések könyvében például Dán és Efraim nincs benne a 144 ezer elpecsételve, erről számtalan elmélet és különböző teória van, ezekről talán beszéltem is. Itt viszont világosan le vannak írva a ezékieli proféciában, hogy hogyan is fognak a törzsek elhelyezkedni, hol kezdődik a határvonal és meddig fog érni. Ebben is egy kettős értelmezés van, mindjárt mutatok majd egy térképet. Van egy szűkebb értelmezés és van egy tágabb értelmezés. A szűkebb értelmezés az csak az Ezékiel 48-at veszi figyelembe, és akkor azt lehet látni, hogy körülbelül itt van a Eufrátesz folyó és Dán törzsétől elkezdve egészen Gát törzséig, a Jordán mellett, a Holtenger mellett szépen fel van osztva a terület. Egyrészt van kiszakítva ez a szent terület, majd erről külön képet fogok majd mutatni. Júda és Benyámin törzse közé lesz majd beékelődve, Lévi törzsének a szolgálati területe a szent templommal kapcsolatban. És látható jól a változás, nem tudom mennyire van előttetek a ószövetségi Józsó időszakbeli felosztása, de ott például az utolsó törzs, aki itt lent volt délen a Negevbe, az például Simeon volt, és Júda és Benyámin meg fordítva volt a felosztásban abban az időben, tehát ezt maga Isten határozta meg ezt a területet, és Benyámin és Júda területéből lesz majd, ahogy mondtam, kisebb részek kiszakítva, hogy a Lévita papság és azon belül Cádók fiai is majd külön területet fognak kapni, hogy a szolgálatokat végezzék. Ez tehát a szűkebb értelmezés, ami Ezékiel 48-ra épül, viszont ha megnézzük az ígéret határait, amiről a Biblia többi proféciai beszélnek, akkor kicsit érdekesebb lesz a kép. Az 1 Mózes 15-18-ban az Ábrahámnak adott legelső ígéret, az első előfordulás elve mindig fontos a Bibliában. E napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és ezt mondta, a te magodnak adom ezt a földet, itt konkrétan Kánaánról van szó, Egyiptom folyójától a nagy folyóig az Eufráteszig. Vagyis azt mondja Isten itt, hogy Izraelnek az ígérete, pontosabban Ábrahám magvának az ígérete, az Egyiptom folyójától egészen az Eufráteszig fog terjedni. És ez okozza igazából a nagy értelmezési vitát, mert az arab törzseknek is a jó része Ábrahám leszármazottja. Most az a nagy kérdés, hogy az arab törzsek is beértendők ebbe, mert akkor simán megvan már ez a fajta ígérete Ábrahámnak, vagy pedig ez Izraelre vonatkozik csak, és ebben segít a többi kijelentés. Józsué 1.4, az elfoglalni való földdel kapcsolatban, a pusztától és a Libánontól a nagy folyóig, az Eufrátesz folyamig a hettiták egész földje lesz a határotok, a nagy tengerig nyugat felé, ez a földközi tenger, a hettiták egész földje, tehát gyakorlatilag a mai Törökországnak a kétharmada, és szintén megjelenik az Eufrátesz. És a harmadik, ami nagyon érdekes, ha emlékeztek rá, akkor beszéltem arra, hogy a 7 éves időszakban mennyi város el fog pusztulni, milyen csapások lesznek, mennyi lakatlan térség és vidék lesz, és ez viszont arról beszél Izrael kapcsolatban, hogy szélesíts ki sátorhelyet, és feszíts ki hajlékot, sátorlapjait, ne kíméld. Húzd meg köteleidet, és erősítsd meg szövegjeidet, mert jobbra és balra is terjeszkedsz majd, utódaid a népek örökébe lépnek, és kihalt városokat fognak benépesíteni. Vagyis Izraelnek ez a nagy népszaporulata, emlékeztek rá az elmúlt alkalommal, mondtam, hogy gyakorlatilag nem lesz csecsemő halandóság, és a 100 éves is ifjúnak mondatok, és nagyon termékeny időszak lesz az emberiségnek a történelmében, akkor lehetséges, hogy Izrael az elhagyatott városokat, amelyek a 7 éves időszakban elpusztultak, azokat újra fogja majd népesíteni, jobbra is és balra is, és akkor, ha ezt megnézzük, akkor körülbelül ezt a térképet kapjuk. Izraelnek a kiterjedésével kapcsolatban, ahogy mondtam, ez a szélesebb értelmezés, a mai Törökországnak a körülbelül a kétharmad, ez a középső rész, akkor egészen a földközi tengerig, Egyiptom folyójáig, és az Eufráteszig, egészen a Perzsa öbölig, ami igazából a nagy kérdés, ahogy mondtam, magának Dán törzsének a határa az itt fog idáig tart az Eufrátesz folyóig, hogy csak eddig értsük bele, és akkor nincs probléma, vagy pedig az egész Eufrátesz folyót tekintjük majd a határvonalnak. Ezt szerintem majd, ha ott leszünk, meglátjuk. Ugyanis az a legnagyobb probléma az egészben, hogy még fokozzam a bonyolult dolgokat. Ahogy mondtam, eltűnnek a hegyek és a halmok, majd Izraelben, Jeruzsálemben a Sion hegye fog majd kiemelkedni, minden halomnál magasabb lesz. Tehát lehet, hogy itt olyan geográfiai változások is lesznek, hogy az Eufrátesz kicsikét arrébb megy, vagy emelrébb jön, tehát lehet, hogy egy picikét közelebb lesz. Ezt pontosan nem tudjuk jelenleg. De ha ott leszünk, meg fogjuk nézni, úgyis turisztikai célral is fogunk menni jobbra-balra, ez nem lesz probléma, akkor majd pontosan meg fogjuk látni. Tehát ahogy mondtam, ez a térkép, ez az Ezékiel 48 alapján ez fixnek mondható, ez szinte bizonyos. A másik térkép pedig az összes többi ószövetségi proféciának nagyjáboli megközelítése és leírása, de ha megnézitek, ahogy mondtam, ez a terület, ha most így is marad, akkor a déli terület, illetve az Eufrátesz melletti területek, ezek mind arab és iszlám törzsek, Izmaelnek leszármazottai és egyéb leszármazottak a perzsák kivételével, akik a másik oldalon vannak a iráni térségben. De itt, ha csak ezt nézzük, már akkor is beteljesítettnek tekinthető tulajdonképpen az Ábrahám magvának adott ígéret, hogy egészen az Eufráteszig be fogják majd lakni a közel-keleti térséget. De ahogy mondtam, ezt majd meg fogjuk látni, ha ott leszünk. A egész földdel kapcsolatban nézzünk meg még néhány kijelentést. A globális vallási és közigazgatási főváros az Jeruzsálem lesz, akiről még azt is tudjuk, a szintén Ezékiel 48-ból, hogy a városnak a neve Jahve Sammá lesz, vagyis úgy ott lakik az Úr. Isten jelen lesz közöttük. Nézzük meg néhány proféciát ezzel kapcsolatban. Ézsaiás 61, ezt jól ismerjük. Kelj föl, ragyogjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége megjelent rajtad. Szintén a negyedik részben erről olvashattunk, hogy Istennek a dicsősége, Istennek a sekinája megjelenik, és itt a világossággal kapcsolatban ez azért érdekes, mert itt a világosság nem csak egy ilyen fizikális dologra vonatkozik, hanem a arám megfelelője ennek a kifejezésnek, de a héber világosság szó is egy messiási cím. Dániel prófétánál olvashatunk arról, hogy a második részben, hogy az Úrnál lakik a világosság, itt az arámban a nöhara kifejezés szerepel. Hát amikor a Bibliában a világosságot olvassuk, akkor nem minden esetben, de sok esetben a messiásra utaló kijelentések is vannak, és ha megnézzük, nem tévedünk nagyot, hogy a messiás el fog majd érkezni, és az ő jelenléte, az ő világossága fogja majd ezt a térséget és ezt a területet beragyogni, és Isten dicsősége fog majd Jeruzsálem fölött lenni, és oltalmat biztosít majd a különböző természeti eseményekkel szemben, ahogy itt olvashattuk a negyedik rész verseiben. A következő mindjárt fogok beszélni majd az ezékeli templomról is egy kicsit. Áldozatoknak a bemutatása. Ha emlékeztek, az elmúlt alkalommal beszéltem arról, hogy ez a politeizmus és az összes ilyen hamis vallás, meg hamis istenkép teljesen meg fog szűnni a földön, mert az Úr ismeretével telve lesz a föld. Ennek is majd a zsidók lesznek a fő letéteményesei, hogy evangélizáljanak, illetve missziói munkát végezzenek. És az egyik ilyen fontos dolog pontosan az áldozatok bemutatása lesz, ami a nemzeteket is, és Izraelt is még a meglévő bűnre fogja majd emlékeztetni. Ha a múlt alkalommal szintén emlékeztek rá, akkor beszéltem arról, hogy a sátán meg lesz kötözve ezer esztendőre, de a bűn nem tűnik el a földről. Meg lesz még az emberi bűnös természet miatt a bűn, és akik, ahogy mondtam, nem a megdicsőült feltámadt állapotban vannak, hanem élő módon kerülnek be és szaporodnak az ezer éves királyságban, ők bizony hajlamosak lesznek a bűnre, fognak is bűnt elkövetni, és majd látni fogjuk a királyság végének a lezárásán, hogy lesznek olyan népek, akik a fenyítés ellenére is, ahogy a messiás vasvesszővel legelteti a népeket, sokan ki fognak ez alól bújni, ki fognak vonulni, és egy lázadó tömeget fognak majd az ezer éves királyság végére létrehozni, amit a sátán fel fog majd használni, hogy megsemmisítse majd Istennek a táborát. Erről majd, ha a végén lesz idő, akkor ezzel szeretném majd befejezni. Rengeteg igehely van az áldozatok bemutatásával kapcsolatban, például Jeremiás 33:18, és a lévita papok utódai sem vesznek ki előlem, és lesznek, akik égő áldozatot áldoznak, ételáldozatot égetnek, és véres áldozatot készítenek minden napon, de Malakiás 3:3-4, Ezékiel 20:40, legalább még vagy 10 igeves szól ezzel kapcsolatban, hogy ezek az áldozatok meglesznek, és ami nagyon-nagyon fontos különbség is, amikor Ezékiel templomát vizsgáljuk, mindjárt sor kerül rá, akkor látni kell, hogy ez nem a mózesi típusú istentisztelet. Ne keverjük össze, mert akkor bajba vagyunk. Ez egy teljesen más típusú áldozati rendszer lesz, ez nem a mózesi típusú áldozati rendszer. Aztán Ézsaiás 2:2, Sion hegye lesz a legmagasabb pont a földön, tehát a Himalája is úgy szépen meg fog majd ereszkedni. Ez lesz az utolsó időkben, erősen fog állni az Úr házának hegye, a hegyek fölött magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fog hozzá minden nemzet. Tehát gyakorlatilag a földön a legmagasabb pont, az a Sionnak a hegye lesz, az Úr városának a hegye. Ahogy mondtam, teljes geológiai átváltozás lesz, de már a 7 éves időszak csapásainál is olvashatjuk, hogy eltűnik minden hegy, eltűnnek a szigetek, tehát már ott az ítéletek kapcsán is olvashatunk ezekről a dolgokról. El lehet gondolni, hogy milyen változások lesznek a földön, hogyha például a Himalája sem fog lenni, meg ezek a most ilyen több ezer méter magas hegyek. Itt egyértelműen az Úr házának a hegye lesz a legmagasabb, gyakorlatilag az egyetlen egy ilyen fix kilátópont lesz majd az ezer éves királyságban. És a Ézsaiás 2:3 teológiai központ lesz, eljön a sok nép, és azt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úrhegyére, Jákob istenének házához, hogy megtanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr beszéde. Ez az egyik számomra kedvesége vers, mert egy biztos, nem tudjuk, hogy Jézus hogy fog itten tanítani, hegyi beszédhez hasonló dolgok biztos, hogy lesznek, tanítani fogja a népeket, de liberális teológia nem lesz. Efelől teljes szívvel nyugodt vagyok, itt nem lesz gendertanítás, nem lesz homoszexualitás éltetése, itt biztos, hogy Isten beszéde fog hangzani az ő igéjének megfelelően, és innen fog kijönni a tanítás. A tanításot egy picit kiemeltem, mert itt az eredeti héberben a Torah kifejezés van, az a Tóra szavunk, az nem törvényt jelent, hanem tanítást, és ha emlékeztek a zsidókhoz itt levélben, szó van arról, hogy a papság megváltozik a törvény is, és itt a messiás törvényébe fogunk belépni, azért mondtam az előbb, hogy itt nem a mózesi típusú törvénykezésre kell, illetve törvényrendeletekre kell gondolni, amikor az ezer éves királyság lesz, hanem a messiásnak a törvényére, ami ekkor majd érvényben fog lépni, és a nemzetek szépen elmennek, akiket ez főleg érdekel, és hallják majd, hogy Jézus hogyan fog tanítani, hogyan fogja az embereket az Úr beszédére tanítani, és ennek az ismeretével, ahogy mondtam az előbb is, telve lesz majd a föld, mert maga a messiás fog majd tanítani. Én azért szívesen beiratkoznék ezekre a kurzusokra, tehát ez biztos, hogy sok újat tud tanulni az ember, de a mennyben is fogunk még. Ezékiel templomáról hoztam egy-két képet. A vita igazából azonban Ezékiel templomával kapcsolatban két nagy vita is van. Az egyik az, hogy a templom által leírt mértékeket hogyan értelmezzük, ugyanis a leírás szerint a mérőrúd, amit használ a személy a méréshez, Ezékiel 40-től 48-ig, az azt olvashatjuk, hogy ez egy ilyen 6 könyöknyi mérőrúd volt, ami 3,5 méter, 3 méter 60 centi körül van, tehát ezzel kell számolni, és hogy lehet látni, ez tulajdonképpen a harmadik templomnak hívja szinte mindenki, de ha jó végig gondoljuk, ez a negyedik templom lesz, mert az első volt a Salamoni, a második a Zorobábeli templom, amit Heródes kibővített, és a harmadik pedig majd a nyomorúság idején lévő jeruzsálemi templom lesz, amit pontosan nem tudjuk, hogy fog kinézni, milyen méretei lesznek, erről kijelentés nincs, viszont az már nagyon érdekes, hogy amikor még ebben a 7 éves időszakban Izrael visszatér az ószövetségi típusú áldozatokhoz, és elkezdenek áldozni a templomban, ez fogja majd az Antikrisztus megszüntetni a 7 éves nyomorúságnak a közepén, akkor ezt Isten elfogadja. Tehát lehet látni, hogy azért az ószövetségi áldozatoknak a folytonosság, illetve megléte a 7 éves időszakban nem váltja ki Istennek a haragját és az ítéletét, csak az, hogy az Antikrisztus beül, és ezeket a mindennapi áldozatokat, a tamid áldozatokat meg fogja szüntetni. És amikor az 1000 éves királyság lesz, akkor ez a méretű templom lesz. A méretei egyébként kolosszálisak lesznek, mindjárt fogok majd erről mutatni egy képet. Lesz majd 4 kapuja, 4 bejárata, lesz majd egy külön szentély része, és a legkülönlegesebb az egészben, hogy itt fog majd folyni az életnek a folyója. Már a múlt alkalommal beszéltem arra, hogy gyógyulást fog hozni bárhova, ahol megy, és igyekezzünk halászati engedélyt szerezni a Holtengernek a partján, mert jó befektetés lesz a eljövendőre nézve, aki ezt megteheti. Folyik majd ez jobbra is, balra is, a földközi tengerbe is, és a Holtengerbe is. Ez fog majd gyógyulást hozni. Ez korábban soha semmilyen templomban nem volt Jeruzsálemben. Volt egyfajta forrás a templomhegytől kicsikét lejjebb Dávid városában, a Gihon, ahol a királyokat felkenték, ennek a vize folyt bele a Siloam tavába. De alapvetően ez a fajta konstrukció még soha nem valósult meg, és nagy valószínűséggel a 7 éves időszakban nem ezt a templomot fogják felépíteni, többek között azért nem, mert nem fog elférni Jeruzsálemben. Ez egy másik része. Erről egyébként külön leírások vannak, hogy melyik kapu hol helyezkedik el, hol vannak a papoknak a kamrái, hol kell nekik átöltözni, hol kell az áldozati állatokat elfogyasztani, hogy lehet bemenni a szentélybe, nem mindegy, hogy melyik kapun megy be, melyik kapun jön ki, tehát ez egy eléggé bonyolult dolog. Ha megnézitek Ezékiel 40-46-ot, amiben ezek a dolgok le vannak írva, akkor nagyon komolyan neki kell gyűrközni papírral, ceruzával, mindennel, és ez egy külön bibliaiskolát is igényelhetne szerintem, hogy ezt szépen részletesen végigvennék ennek a templomnak minden egyes ágát, bogát, erre ma nem vállalkozom. Csak egy kicsikét, hogy érzékeltessem a magának a templom, nem is a városnak, csak a templomnak a méretét. Ez a lilával jelölt terület, ez a mai óvárosnak a területe. Ennek a kerülete, ennek a városnak 4018 méter jelenleg, ilyen 0,9 négyzetkilométer körül van most, jelenleg Jeruzsálemnek az óvárosa, és itt van a Templomhegy, maga ez a terület, és itt van az Al-Aqsa mecset, itt van a Siratófal, tehát ez maga jelenleg az óváros, és a templomnak a területe, tehát az a ezékeli templomnak a területe, az ez a fehérrel jelölt terület. És ez még nem a Jeruzsálemnek a területe, ez csak magának a templomnak a területe, amiről Ezékielnél olvashatunk, 1,8 ezer kilométer minden egyes oldala, tehát körülbelül olyan két és félszerese a mai óváros területének csak a templom területe, ami ebben az időszakban lesz, és ezért lesz egy hatalmas nagy plató, ezért fog kiemelkedni majd a Sionnak a hegye, ami egyébként az eredetileg itt van a Sion hegye, de később már beleértették Ófelt is ezt a részt, és később már az egész Jeruzsálemet Sionnak hívták, sőt magát az egész országot is Sionnak hívták, de az ősi területe Sionnak ez a déli rész, az Örmény negyed kapuinál van ennek a területe. Itt található egyébként Ófel, itt van Dávidnak a városa, itt van a Kidron völgye, és itt az olajfák hegy ezen a részen. De gyakorlatilag, ahogy mondtam, az olajfák hegy is ketté nyílik, és pontosan, hogy az olajfák hegye ketté nyílik, szépen majd el tud terülni ez a fennsík, a Sion hegye, ahol fel tudják építeni a templomot. És maga a város az azért megdöbbentő, mert a városnak a kerülete, tehát Jeruzsálem városának a kerülete, az 64 kilométer lesz. Tehát körülbelül egy olyan 16-17 kilométer lesz a városnak minden egyes oldala. Az ezékieli leírás szerint. Tehát egy monumentális város lesz, és benne egy monumentális templommal, és ez majd az ezeréves királyságban fog megvalósulni. Ahogy mondtam, az ezékiel templomával kapcsolatban egy teljesen más típusú gondolkodásmódra kell átállni, és nem az ószövetségi típusúnál. Ezért van az, hogy a rabbik ki akarták hagyni a jamnai zsinaton ezékiel próféta könyvét a kánon listából, mert nem tudták összeegyeztetni a mózesi típusú istentiszteletet azzal az istentiszteleti rendszerrel, vagy renddel, amivel ezékiel beszél, és van egy történet is róla, hogy Hanáni rabbit egy ilyen felső szobába elzárkózott 300 hordó olajjal, hogy elég világítás legyen neki, és addig bogozta és tekerte a dolgot, míg nagyjából egy konszenzus született a dologgal kapcsolatban, és végül is Ezékiel könyve mégiscsak benne maradhatott a kánon listába, és Rási, illetve Maimonides és társai is elég sokat foglalkoztak ezzel, hogy valahogy összehozzák, csak hogy mondtam, ők mindig a mózesi törvényhez, a mózesi leíráshoz vezették, próbálták összehangolni Ezékiel templomát, de nem nagyon sikerült nekik, hát pontosan azért, mert ez egy teljesen más típusú istentiszteleti rendszer lesz, teljesen más típusú alapelvekkel fog működni, és szintén emiatt volt nagy vita arról, hogy amit Isten Mózes által adott törvényt, a Tórát, az meg fog-e maradni. Sokszor szerepel a Talmudban az a kérdés, hogy Tóra, mi lesz veled, és vannak különböző szélsőséges vélemények is, de egy olyan közepes konszenzus van azzal kapcsolatban, hogyha a messiás jön, neki minden joga meg lesz ahhoz, hogy a Mózesnek a törvényeit megváltoztassa. És mi az új szövetség felől tudjuk, hogy ez így van. Jézus hogy mondja a hegyi beszédben? Mózes azt mondta nektek, én pedig azt mondom, hogy. Tehát Jézus már ezzel kezdte, hogy bizonyos dolgokat megváltoztatott, idézőjelbe, pontosabban egy magasabb szintre emelt, mint a mózesi törvények. Mi lesz a különbség, ahogy mondtam, ez is külön megérne legalább egy két alkalmat, most nem fogunk teljesen végigmenni rajta. Nem lesz külön korláttal elválasztott udvar a pogányok számára, női rész sincsen, tehát nem lesznek elkülönítve a nők, és nem lesznek elkülönítve a pogányok, mint például a második templomnak az időszakában. És ha majd végignézzük, akkor a legfontosabb különbség az lesz, ha mindet végigfigyelitek, hogy ezek azok a dolgok, amik Jézus Krisztusban beteljesedtek. Hát amiket Jézus betöltött, és úgymond a megváltással elrendezett, azokra már itt nem fog lenni szükség ebben a dologban. Tudjuk azt, hogy például az Efézus 2-ben olvashatunk arról, hogy Krisztus az ő halálával ledöntötte a pogányok és a zsidók között lévő válaszfalat. Nem lesz szükség ilyen válaszfalra. És a Galata 3-ban, ha jól emlékszem, ott olvashatjuk, hogy Krisztusban nincsenek férfiak, nők, szabadok, szolgák, tehát ez is Krisztusban eltűnt. Krisztusban, Krisztus testében ezek a dolgok beteljesedtek. Nincs szükség arra, hogy ezek a dolgok megint elválasztásra kerüljenek, mert Krisztusban ezek a megváltás során megoldásra kerültek. Aztán nem lesz rituális medence, de tisztulásnak a medencéje. Miért? Mert Jézus is arról beszél, hogy ti már tiszták vagytok az én beszédeim által. Tehát aki Krisztusnak a beszédét, a Szentírást forgatja, tanulmányozza, azok átélik azt a fajta tisztulást, amire a papok szimbolikusan a medencénél megmosakodtak. Nem lesznek szent kenyerek, nem lesz szükség a szent kenyérre. Miért? Mert Sionból jön ki a tanítás. Az életnek a beszéde, az életnek a kenyere élő egyenesben fog menni. Semmi szükség nem lesz a szent kenyerekre, sem a szent kenyereknek az asztalára. Nem lesz menóra, nem lesz szükség a világosságra, mert ahogy a negyedik részben is olvashattuk, ott lesz Istennek a dicsőség, ott lesz a sekina, semmi szükség nem lesz a menórára. Nem lesz füstölőoltár, nem lesz szükség arra, hogy jóillatú áldozatot füstölögtessünk. Miért? Mert az előző részben is mondtam, de Izraelnél is látható, hogy Isten fogjuk imádni és dicsőíteni. Élő egyenesbe fog menni Krisztusnak az imádata és Istennek a dicsérete, nem lesz szükség a füstölőoltára. Nem lesz kárpit, ezt talán jobban ismerjük, mikor Krisztus meghalt, mi történt? Ketté hasadt a templom kárpitja, megszűnt az elválasztás Isten és a bűnös ember között. Krisztus által bárki bármikor mehet az atyához, az élő Istenhez, nem lesz szükség ebben a templomban kárpitra. Nem lesz frigyláda, már a második templomban sem volt frigyláda, hogy pontosan hol van, rengeteg legenda, elmélet szól róla. Két nagyon valószínű forgatókönyv van. Az egyik az, amikor szintén Ezékiel próféta látja, hogy Isten dicsőség elhagyja a templomot még a pusztulás előtt, hogy maga Isten a dicsőségével együtt a szentek szentjéből elvitte a frigyládát a mennybe. Ez az egyik verzió. A másik pedig az, hogy az ostrom során megsemmisült a pusztulásban, mert például, amikor Babilonba elviszik a templom kincseit, ott nem olvassuk a frigyládát, amikor visszajönnek a templom kincseit hozzá, nem olvassuk, és van egy harmadik, a világban a legnépszerűbb elmélet, hogy valahol el van dugva, valahol rejtik, és majd valahol meg fogják találni, viszont a Bibliában profécia van róla, hogy a frigyláda nem készül el többet, és nem is fogják keresni. Hát a frigyláda, mint olyan, az első templom, a salamoni templom pusztulása után már kikerül a képből és a proféciákból. Aztán a következő délhelyért kelet felől lehet majd az oltárhoz menni, és nem rámpa, hanem lépcső lesz. Ez azért különös, mert a mózesi törvény nagyon hangsúlyozottan leírja, hogy lépcső nem lehet felmenni az oltárhoz, hogy a papok szemérme ki ne látszódjék. Itt ilyen probléma nem lesz, itt már lépcsők lesznek, és nem délfelől, hanem kelet felől lehet majd megközelíteni az oltárt. És szintén Ezékiel próféta beszél arra, hogy ennek azért lesz jelentősége, mert a keleti kapu majd a messiás megérkezésekor fog majd kinyílni. Ez jelenleg az aranykapu, ami be van most falazva Jeruzsálemben, és itt fog majd a messiás bejönni. A muszlimok temetkeztek is ide, hogy a messiás valószínűleg nem fog majd itt akkor bemenni, mert a holttesttel, mint zsidó ember nem érintkezhet. Csak ahogy mondtam, mikor Jézus megérkezik, mi fog történni? Lesz majd egy feltámadás és ítélet, és ha nem támadnak fel, akkor ő nem fog halottakkal majd érintkezni. Víz folyik a templomból és gyógyulást hoz, ahova csak elér. Erről már beszéltem az előbb. Ez se volt a mózesi típusú istentiszteleti helyen. És van még egy pár dolog, én csak a legfontosabbakat írtam fel. Tehát lehet látni, hogy ha ezeket így megfigyeljük, akkor nem nagyon hasonlít a mózesi típusú áldozati rendszerhez, istentiszteleti rendszerhez. Annyi hasonlóság van, hogy a 7 főünnep közül 3 megmarad. Nem lesz például Jom Kippurnak az ünnepe, nem lesz például a kürtzengésnek az ünnepe, viszont megmarad a sátoros ünnep, megmarad a páskabárálynak az ünnepe, megmarad a heteknek az ünnepe, nem lesz például pünkösnek az ünnepe, az is meg fog szűnni, bizonyos áldozati típusok is meg fognak szűnni. Tehát itt teljesen más, ahogy mondtam, nem a mózesi típusú rendelkezés ez. Ezért zavarodnak bele sokan, hogy itt lesz a messiás, akkor mi szükség lesz még áldozatra, meg ilyen dolgokra. Ahogy mondtam, ez nem a mózesi típusú áldozati rendszer lesz, hanem a messiás uralma alatt lévő áldozati rendszer lesz, és ezt a Bibliában, ahogy mondtam, számtalan profécia szól erről, és van még egy korlátozás, a cádokita papság fogja majd a szerepet vinni. Ez annak a fényében is érdekes, hogy Jézus korábban pont a szadduceusok, cádoknak a leszármazottai, ők voltak azok, akik a leginkább a szentírás ellen voltak, és teljesen ilyen hellenizált világi zsidó vezetők voltak. Isten helyre fogja majd őket állítani ebben az időben. Itt látjuk Áronnak a 4 fiát. Nádáb, Abihu, Eleázár és Itamár. Nádáb és Abihu az meghal a 3 Mózes 10-ben olvashatjuk, utódok nélkül, amikor tisztátalan tűzzel mennek Isten jelenlétébe, és Eleázárnak a utódja lesz majd Fineás, akiről azt olvashatjuk, amikor ott a midjánitákkal, meg Moábbal, ott volt egy ilyen kis különböző báványimádással egybekötött prostitúció, akkor Fineás lesz az, aki megállítja a csapást azáltal, hogy megöli az egyik izraelitát, és ekkor ígéri Isten Fineásnak az örökké való papság szövetségét. Tehát itt van az első ígéret a papság vonalára a Fineás történeténél, 4 Mózes 25-13-ban olvashatunk erről. Az ő utódja lesz majd Cádók, az 1 Királyok 2-27-ben olvashatunk róla, és az ő utódai lesznek majd itt a millenniumi templomban, és van még a negyedik fiú Itamár, őket is jól ismerjük, az egyik Éli, és az ő fiai, akiket Isten elvet a színe elől, és a fiai meg is halnak a filiszteusokkal vívott csatában, és Abiátár papot is Isten, illetve Dávid és Salamon elmozdítják a helyéből. Tehát ez a fajta papságnak a vonala, a cádokita vonal egészen megmarad, és még annyi különbség lesz, hogy azok a papok, ez nagyon érdekes, akik részt vettek a 7 éves időszakban, és kiszolgálták az antikrisztusi rendszert, azok nem vehetnek részt az Isten tiszteleten, hanem csak kapunálók, ajtónálók, ilyen őrök lehetnek, ki lefokozzák őket a rangjuknál fogva. Ez egy érdekes kérdés, hogy mégis mit keresnek ott, ha részt vettek a 7 éves nyomorúságnak a különböző disznóságaiba. Ez egy elég érdekes kérdés, de Ezékiel világosan beszél róla, hogy amikor elhagyták az urat, hűtlenné váltak, és a szövetség ellen voltak, meg ilyenek, majd olvassátok el, akkor lehet látni, hogy Isten lefokozza őket, és tulajdonképpen ilyen kis teszetosza munkára fogja majd őket a 1000 éves királyságba ítélni őket. Nézzünk néhány ígéretet és áldást Izraelnek. Az újongás és örömnapjai lesznek ez Izraelnek, hisz az Úr megváltottjai megtérnek, és újongás közepette a Sionba jönnek, örök öröm lesz fejükön, vígasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Azért hoztam ezt ide, mert korábban már utaltam rá, hogy Krisztusnak az uralma, a messiás uralma, igazság és békesség lesz. Egy teljesen jogszerű uralom lesz ebben az időben a Földön. Senki sem mondhatja, hogyha bármilyen ügyben elmarasztalják őket, akkor ez egy igazságtalan döntés lesz. Ézsaiás is beszél erről, hogy Dávid sátrában igazsággal kormányoz egy bíró, és mondtam, hogy több ilyen bíró, tanácsos lesz, akik majd intézni fogják ezeket a nemzetközi ügyeket is. De amiért ezt az igeverset hoztam először, azt olvashatjuk a Római Levél 15. részében, emlékezhettek rá, vagy 14-ben, hogy Isten királysága az igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Tehát az 1000 éves királyságnak az egyik jellemzője lesz, hogy az újongás és az öröm napja Izraelnek, tehát itt pszichológusokra nem lesz szükség. Nem lesz szükség zárt intézetekre, ez az öröm és az újongás napja lesz. Itt az emberek örülni fognak, vigadni fognak Istennek a jelenlétében, gyógyulás lesz számukra ez az időszak, és örök öröm lesz a fejükön, tehát nem fogunk ilyen logóorú embereket látni. Ez a magyaroknak kicsit kihívás lesz. Mert mi azért hajlamosak vagyunk arra, hogy a jó dolgokon is azt keresjük, hogy mi az, ami nem jó, meg ne tudjunk körülni semminek. Itt azért fel kell zárkóznunk majd ebben az időszakban, hogy valamit azért fel tudjunk mutatni ebből a fajta örömből és áldásból, de szerintem addigra az Úr fog még azért a magyar nemzeten is csinosítani egy kicsit, reménységünk szerint, hogy mi is ott leszünk, bármint nemzetileg, nem csak mint hívőként, úgyhogy ez az időszak az lesz, hogy el fog tűnni majd a fájdalom és a sóha is, tehát ez az öröm és a vígasság lesz, amit most szellemben megélünk, Krisztusban, a Szentlélek által, az itt a fizikális valóságban is meg fog majd jelenni. Aztán Isten letörli a népe könnyeit, elnyeli a halált ölökre, az Úr az én Istenem minden arcról letörli a könnyet, eltávolítja népe gyalázatát az egész földről, mert maga az Úr szólt. Itt a könnyekkel kapcsolatban több ilyen dolog is van. Egyik az, az Akariás is beszél arról, hogy a bűnbánat könnyei fognak majd, és Isten kijönti a könyörületnek a szellemét majd Dávid házára, Lévi házára, a különböző családokra, és Isten le fogja majd törölni a könnyet, maga Isten fogja, a messiás fogja megvigasztalni majd az ő népét, mindazokért a nyomorúságokért, ami abban a 7 éves időszakban érte őket a második holokauszt idején. Erről korábban már beszéltem, hát Isten maga fogja az ő népét majd szépen meg vígasztalni. Aztán Isten személyes vígasztalása, ahogy anya vígasztalja a fiát, úgy vígasztallak én titeket, és Jeruzsálemben kaptok vígasztalást. Itt is ez van, hogy Izrael nép össze fog majd ide gyűlni, és Isten maga lesz majd a népnek és a nemzetnek a vígasztalója. Aztán nem lesz betegség, Ézsaiás 33-24. Már a múltkor is mondtam, hogy a ezékieli templomból kifolyó víz, az gyógyulás lesz, a fáknak a levelei is gyógyulást hoznak, a gyümölcsök is gyógyulást hoznak. Beszéltem, hogy nem lesz STK, meg különböző várólisták, ott mindenki nyugodtan hozzáférhet a gyógyuláshoz. És itt az Ézsaiás 33-24 megerősíti ezt. Nem mondja egy lakos sem, beteg vagyok, a nép, mely ott lakik, bűnbocsánatot nyer. Tehát ez a szó, hogy beteg vagyok, ebben az időben szinte ismeretlen fogalom lesz. Aztán Ézsaiás 33-21-ben olvashatjuk, hogy hadihajók nem lehetnek Jeruzsálemben, mert dicsőséges lesz ott nekünk az Úr, folyók és széles vizek helye lesz az, amelyeket nem jár evezős hajó és nehéz gálya sem vonul át rajta. Ma Jeruzsálemben nincsen folyó, ami keresztül van rajta. A Jordán folyó van egy kicsikét kiebb ott Jerikó mellett, meg a Holtenger, amikor a olajfák hegye majd megnyílik, a fölközi tengernek lesz egy átfolyása majd, és a fölközi tengernek a vizei is át fognak majd itt folyni, de a profécia szerint hadihajók és gályák nem mehetnek rajta keresztül, tehát itt nem lesznek különböző harci cselekmények, itt békesség és biztonság lesz majd Jeruzsálemben. És az Akariás 8.23-ban olvashatjuk a zsidóság egyik legfontosabb feladatát, mert a szép és jó, hogy ott van a messiás. Van egy nagyon jó istentiszteletünk, áldjuk és imádjuk az Urat, nem vagyunk betegek, egészségesek vagyunk, Isten vígasztal és gyógyít bennünket. Van egy nagyon fontos feladat, ahogy mondtam, az ezer éves királyságban is a 7 éves nyomorúság után lesznek élő nemzetek, akik majd ugyanúgy be fogják tölteni a földet, szaporodnak, sokasodnak, és számukra meg kell ismertetni velük majd a messiást, és a Zakariás 8.23-ban azt olvashatjuk, azt mondja a seregek ura, azokban a napokban lesz, hogy a különböző nyelvű népek közül 10 ember is belekapaszkodik egy zsidó férfiba, a ruhája szélébe kapaszkodik, és azt mondja, hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Múlt alkalommal is beszéltem erről, hogy a minden egyes népnek és nemzetnek ebben az időben a sátrak ünnepére egy kollektív küldöttséget kell felküldeni Jeruzsálembe, hogy a következő évi esőt megkapja, és termésben részesüljön. És itt pedig azt olvassuk, hogy bizonyos személyek is, akik látják a zsidókon a Istennek az áldását, Istennek a munkáját, belekapaszkodnak a ruhájuk szélébe. Itt ezt úgy lehet pontosabban érteni, hogy a zsidók ruházatán, a tradicionális ruházatban, a ortodox hívő zsidókon van egy ilyen kis bojt, ami Jézusnak a ruházatán is volt, és ebbe kapaszkodnak bele. Ez is egy ilyen jellegzetesség és megkülönböztető jelzés, és ebbe belekapaszkodva fogják majd az emberek követni a zsidókat, és a zsidók így fogják majd a missziót betölteni. De több ilyen profécia is van erről, hogy a zsidók elmennek a különböző népekhez, szigetekhez és különböző helyekre a földön, ahol az emberek meg fogják ismerni az Urat, és van egy nagyon homályos utalás a Ézsaiás próféta könyvébe, ezt még én sem tudok benne békességre jutni, ami azt sejteti és feltételezi, hogy bizonyos megtért pogányok ebben az időszakban részt vehetnek a templomi istentiszteletnek a végrehajtásában, a liturgiájában. De ahogy mondom, ez egy eléggé kicsikét nehezen érthető szakasz. Ha szó szerint vesszük, akkor inkább e felé hajlik, és nem olvasunk arról, hogy zsidóvá kell lenniük ahhoz, hogy ezt a szerepet betöltsék, különösen azért nem, mert ha nem lévi törzséből származnak, vagy Cádók leszármazottai, akkor nem is hajthatják végre ezt a szolgálatot. Ez tehát nagyjából röviden és tőmondatokban az Izraelnek adott bőséges áldás, és ahogy mondtam, számtalan igeverset lehetne még ezzel kapcsolatban említeni és mondani, de ahogy mondtam, ez az időszak elsősorban arról szól, hogy az Izraelnek adott ószövetségi ígéretek hogyan teljesednek be, és az egyház hogyan fog majd részt venni Jézus Krisztussal a kormányzásban. És azt is lehet látni, hogy az ezer éves királyságnak a végén történik egy esemény, mégpedig az, hogy az ezer éves királyság kezdetén megkötözött Sátánt el fogják engedni egy kis időre, és ekkor megint megcsinálja a balhét. Azt olvashatjuk, hogy a föld peremén, miután az eloldozása megtörténik, ahogy mondtam, sok népnek a bibliai leírás szerint, itt úgy írja az ige, hogy a jelenések könyvének a 20. rész, hogy annyian voltak, mint a tenger vagy a tengerpartján a homokföveny. Ezben lesznek olyan népek, akik nem fognak kérni ebből a messiási irodalomból, folyamatosan kiszorulnak az áldás területéről, és a föld négy szélén fognak összegyűlni, és az Antikrisztus, illetve a sátának az Antikrisztus is felhasználta korábban, hogy az armagedói gyülekezés után elpusztítsa a Jeruzsálemet és a zsidóságot, ugyanígy össze fogja gyűjteni ezt a népet, és a Jelenések 20 leírása szerint ez az úgynevezett Gog és Magog háborúja, ami szintén egy óriási vita és probléma kérdése, hogy ez a Gog és Magog háborúja, amiről a Jelenések könyvének a 20. részében olvashatunk, a sátán eloldozása után, ez megegyezik-e az Ezékiel prófétánál szintén szereplő Gog és Magognak a háborújával, amit a 38-39. Részben olvashatunk, és hogyha nagyon figyelmesen megnézzük Ezékiel prófétának azt a két fejezetét, és a Jelenések könyve 20. részének a leírását, akkor azt látjuk, hogy nem. Vagyis ez a Gog és Magog lázadás, ez a második ilyen esemény lesz, és tulajdonképpen ez a Gog és Magog támadás, ami Ezékiel 38-39-ben benne van, ez annyira központi jelentőségű volt Izrael életében és a 7 éves nyomorúság időszakában, hogy ez mindvégig egy kollektív emlékezetben megmarad, és az Isten ellenes erőknek, ami Isten táborát, Isten szentjeit támadja, tulajdonképpen ezzel a fogalommal azonosítják. Ez olyan, mint ahogy nekünk is szokták magyaroknak, hogy nekünk mohács kell. Valami ilyesmit képzeljetek el, és hogy valami igei alapja is legyen neki, csak néhány különbséget szeretnék mondani. A Ezékiel proféta leírásában ott úgy szerepel, hogy a profécia szól Gog ellen a mágók földjén, aki Rós, Mések és Tubál fejedelme, vagyis az Ezékiel leírásban Gog az magának ennek az Isten ellenes koalíciónak a vezetője, egy személyiség. És úgy beszél róla Ezékiel, mint amiről régen már Isten kijelentést adott. Ha megnéztek egy hagyományos magyar Bibliát, akkor több utalást nem nagyon találtok Gogra a egy-két helyet leszámítva. Ha a Héber Bibliát megnézitek, még akkor sem vagytok előrébb. Ami igazából érdekes, a Septuaginta, a 70-es fordítása az Ószövetségnek, ott még két helyen szerepel Gog, ezt feladom házi feladatnak, hogy nyomozzátok le, és akkor egy picikét úgy mélyebben meglátjátok az összefüggést, és látni fogjátok, hogy a Biblia ezzel a Goggal mindig egy olyan szemét nevez meg, akit a sátán használ fel arra, hogy Isten ellenes dolgokat tegyen. Itt viszont azt olvashatjuk, hogy Gog és Magog népe. Például a Jelenések 20-ban, ott már Gogot nem veszi ki külön, mint vezetőt, hanem egynek sorolja a népek között. Ez egyik különbség. A másik nagyon fontos különbség a ezékieli leírásban, hogy Ezékiel leírása szerint, és erről a Izraelről szóló proféciák kapcsán már beszéltem, hogy a Gog és Magognak a serege, az Izraelnek a hegyeire fog felvonulni, Jeruzsálemet meg se tudja közelíteni, mert Jeruzsálemnek a hegyein, a Golán-fennsík alatti részen, ott a Transzjordán térségben fognak majd elpusztulni. Itt pedig konkrétan, ahogy itt lehet is látni, körülveszik a szentek táborát, magát a szeretett várost, és Jeruzsálem körül húznak egy ilyen körgyűrűt, egy ilyen bekerítésszerű katonai dolgot. És ha belegondoltok abba, hogy miért tudják ezt megtenni, mert emlékezhettek rá, hogy a nemzetekkel kapcsolatban mi volt az egyik legfontosabb profécia, hogy általános leszerelés lesz. Tehát a békeszerető népek nem fognak fegyvert elkészíteni, ezek meg szépen ott a föld négy sarkára kiszorulva, peremére elkezdenek barkácsolni mindenféle fegyvereket, és majd ezzel fogják majd tulajdonképpen ostromgyűrűbe foglalni a szeretett várost és a szenteknek a táborát. Hát ez is különbség, hogy az első támadásnál, hogy Jeruzsálem nincs is említve, meg se tudják közelíteni. Itt meg konkrétan a Szentváros Jeruzsálem lesz majd a célpont. A harmadik nagyon fontos különbség, hogy a Jelenések 20 leírása szerint Isten tűzzel fogja elpusztítani ezt az összegyűlt hadsereget, míg a ezékieli leírásban, a másik Gog és Magognál, ott olvasunk tűzről, kénkőről, mindenféle csapásról, de itt csak konkrétan tűzről van szó, és még a következő is elég érdekes, hogy itt, ha megnézitek a Jelenések könyvének a 20. részét, és megtörténik ez a Gog és Magognak a támadása, a tűz megérkezik, utána eltűnik az ég és a föld, és következik majd a nagy fér királyi széknek az ítélete, míg az ezékieli leírásnál ott azt olvashatjuk, hogy a fegyvereket, amik Gog és Magog maga után fog hagyni, azt 7 évig fogják égetni, hónapokig fognak holttesteket építeni, holttesteket temetni, és fel fognak építeni egy Hamona nevű várost, ez a Jordánnak a másik partján lesz. Itt pedig nyilvánvalóan nem lesz idő sem egy 7 éves égetésre, sem pedig egy városépítésre, mert azonnal meg fog szűnni az ég és a föld, és bekerülünk majd az örökké valóságba. Tehát nagyon röviden csak ennyit, hogy ez a fajta lázadás, amit Isten fel fog számolni, ez hasonló lesz, mint az ezékieli támadás, de nem összehasonlítható, a kettőt ne keverjük össze, és ahogy mondtam korábban, ez is egy ilyen kettős beteljesedésű profécia, hogy két alkalommal is megvan a megfelelője. Isten majd a lázadást tűzzel fogja felszámolni, és a sátán, ahogy az Antikrisztus és a hamis proféta, bele fog betetni a kénkővel égő tűzes tóba, és meg fog majd szűnni az ég és a föld. Isten felszámolja ezt a teremtést. Véget ér az az ájon, az a korszak, ami ennek a földnek meg volt szabva, és be fogunk majd lépni az új égre és az új földre, amit meg fog előzni majd az utolsó ítélet. Erről is beszéltem már az elmúlt alkalommal. Ez a nagy fehér királyi széknek az ítélete. Ide fognak kerülni mindazok, akik az 1000 éves királyság idején születtek és meghaltak. Ide fognak kerülni azok a pogányok, akik soha nem hallottak Krisztustól, és nem vettek részt az első feltámadásban, és itt lesz majd szintén megítélve azok az izraeliták, akik az 1000 éves királyságban haltak meg, és legvégül majd itt lesz megítélve a halál és a pokol, ők lesznek a legutolsók az ítélet sorában. Ha 1 Korintus 15-ben olvashatjuk, hogy utolsó ellenségként töröltetik el a halál. Tehát az lesz a finito, az lesz a lezárása ennek a korszaknak, és ekkor fogunk majd belépni abba az időszakba, ami az örök ájon lesz, ahol már nem lesz Kronosz és Kairosz, hanem csak ájonok lesznek, amikor dicsőségről dicsőségre részt fogunk majd venni az új égen és az új földön. A 2 Péter 3.13-ban olvashatjuk, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ahogy mondtam, az 1000 éves királyság az Izraelnek szóló ígéret, mi új szövetségi hívők az új eget és az új földet várjuk. Az lesz egy kis pici kitérő a dicsőségek sorában, de a mi igazi és végső célunk az új ég és az új föld, amit Krisztus elkészített nekünk. Mi nekünk is várni kell az alapokkal bíró várost, ahogy ősök is tették ezt a hídben előttünk járó személyek, és a mai korban nagyon fontos, hogy amikor tényleg rengeteg zűr és baj van a világban, hajlamosak az emberek a pesszimizmusra, az elcsüggedésre és a különböző negatív dolgokra, hogy nekünk egy élő reménységünk van. Független attól, hogy ki hol fog kormányozni, ki hol fog uralkodni, milyen ideológiák, milyen eszmerendszerek vannak, nekünk van egy mindenható Istenünk, aki szuverén úr mindenek fölött. Mi az ő kezében vagyunk, mi jó kezekben vagyunk. És azért fontos, hogy a reménységünket ebben az időben megerősítsük Istennek a beszédében, Istennek az igéjében. Fontos az, hogy szemeinket a Isten királyságára vessük, ne csüggedjünk el, ha meglankadt a térdünk, akkor emeljük fel, mert nekünk egy jó jövőnk van, nekünk világos jövőképünk van. Ezen a földön lehet, hogy lesz, és van is, meg lesz is sok nyomorúságunk, meg lehet, hogy így fogunk bemenni az Isten királyságába, de be fogunk menni. És az Úr, hiszem, hogy valamennyünket meg fog tudni tartani ebben a kegyelemben, és én kívánom azt mindenkinek, hogy találkozunk ott ezen az új égen és az új földön, ahol igazságosság, békesség lakozik, ahol Krisztus lesz a örökkévaló világosság, Krisztus lesz majd Istennek a temploma, ahol mint egy mennyasszonyként részt vehetünk ebben az örökkévaló dicsőségben, és készüljünk fel erre szívvel, lélekkel, és ne engedjük, hogy a különböző világi dolgok elvegyék a kedvünket ezektől a dolgoktól, hanem olvassuk Istennek az igéjét, tanulmányozzuk Istennek a beszédét. Ahogy mondtam, most is csak egy ilyen kis szemelvényeket válogattam ki ebből a sok-sok ige szakaszból, ami a eljövendő dicsőségről szól, és kívánom azt, hogy a elkövetkezendő időszakban legyünk győztesek. Ne csak úgy becsúszunk, meg beslisszanjunk az Isten királyságába, és sokan mondják, hogy mindegy, csak ott legyek valahol. Nem, legyünk egy győztes mentalitással. Ma a világnak győztes keresztényekre van szüksége. Akik felemelik a fejüket, akik hittel kiállnak, akik felvállalják Istennek a beszédét, felvállalják Istennek az igéjét, nem alkusznak meg, mert most éppen a babiloni rendszer kezd kiépülni, és mindenkit szeretne maga alá begyűrni, szeretne mindenkit maga alá becsatolni, hanem álljunk ki. A világ azt szeretné, hogy vesztes keresztények legyünk, hogy mindenhol megalkudjunk, adjuk fel az értékeinket, adjuk fel a hitünket, adjuk fel a reménységünket. Nem. Mi nem erre vagyunk elhívva. Mi arra vagyunk elhívva, hogy Krisztusnak a szolgái legyünk, hirdessük az ő kegyelmét és az igazságát, és minél többeket tudjunk megmenteni, és vinni magunkkal az ő királyságába. Erre bátorítok mindenkit. Amen.